Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben a 11 tanítvány elment Galíleába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Azzal szeretném kezdeni, hogy nehéz volt nélkületek. Hát, micsoda döbbenetes nagy dolog, hogy most itt vagytok. Még most azt sajnálom, hogy nem látom a szátokat. Nem látom, hogy mi hogy érkezik meg hozzátok, de már ez is valami, hogy legalább az alakotokat látom, meg a szemeteket, a többit meg valahogy hozzá képzelem. Gyóntattam délelőtt, azért is hozom ezt szóba, hogyha akarnátok gyónni, van lehetőség, ott a Mária kápolnába oda tudtok menni, picit nagyobb is a légtér, arra gondoltuk, tehát, hogy inkább átmegyünk oda, de hogy... Ahogyan gyóntattam, minduntalan az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, ahogyan lépésről lépésre kapjuk egymást vissza, és hogy nézzétek el nekem, hogy ezt mondom, de úgy eszembe jutott egy-egy villanás erejéig, hogy aki éppen gyónt, tulajdonképpen milyen is az orra. Meg milyen is a szája, egész elfelejtettem. Úgyhogy majd azok lesznek a szép idők, amikor az orrokat és a szájakat is visszakapjuk. De most ezt csak olyan élményszerűen akartam elmondani nektek, szóval jó, hogy itt vagytok. Hát nélkületek elviselhetetlen volt, ezt most már tudom nektek mondani. De szeretnék arról beszélni, ahogyan az evangéliumban elhangzik az, és ez lenne most a kulcs témánk, hogy a tanítványok közül jó néhányan még mindig kételkedtek. A kételyről szeretnék beszélni, a hívő ember kételyéről, arról a kételyről és kételkedésről, amely olyan sokféleképpen megjelenhetett az előző hetekben, hónapokban, vagy akár most is jellemezhet minket. Az első gondolat így szól, milyen érdekes ez, hogy miközben azt mondja Máté evangelista, hogy és egyesek még mindig kételkedtek. Milyen érdekes, hogy ezzel a kétellyel milyen nyilvánvalóan összebékíthető volt az, hogy miközben kételkedtek, oda mentek ezek a tanítványok, ahová Jézus hívta őket, bár kételkedtek. Amikor meglátják Jézust, leborultak előtte, bár kételkedtek. És amikor azt mondja Jézus, hogy na ez lesz a küldetésetek, menjetek, akkor tudjuk, bár kétségkívül lesz majd pünkösd, ami egy óriási nagy változás, de kétségkívül ezek a tanítványok, akik ott és akkor még kételkedtek, mennek, és még az életüket is oda tudják adni. Az első gondolat tehát így szól, az, amikor mi átéljük a kételkedést, hogy az még milyen sok mindennel is összebékíthető, és milyen sok mindennel lehet természetes barátságban. Hát attól, hogy kételkedek, attól még milyen sok jót tudok tenni. Hogy a kételj nagyon sok mindent nem zár ki, amit érdemes továbbra is csinálnunk. A második gondolat, a kételkedés, a kételj, a bizonytalanság, vagy az elbizonytalanodás, az jó lehetőség arra, hogy a hitünket elmélyítsük. az Isten kapcsolatunkat megerősítsük. Minduntalan találkozom azzal, és talán ti is ezt már hallottátok tőlem, hogy amikor például kórházba megyek valakihez, és éri őt egy nagy sorscsapás, akkor szinte forgatókönyvszerűen elhangzik az a mondat, hogy hát Feri vagy atya, elvesztettem a hitem, hogy nem tudok hinni. De hogyha pontosabban akarjuk megfogalmazni azt, hogy egy-egy élet nehézség nyomán mi történik a hitünkkel, akkor pontosabban inkább azt kellene mondanunk, hogy az addigi hitformáinkat veszítettük el, elveszítettük azt, ahogyan eddig hittünk, egyszerűen szólva talán gyermekibb módon, mint ahogyan egy felnőtt élethelyzethez arra nekünk szükségünk lenne. Vagyis mikor valaki azt mondja, hát elvesztettem a hitem, vagy megrendült a hitem, akkor az első kijelentés ehhez, hogy igen, ez egy realitás, de általában a hitnek olyan módjai, formái vesznek ilyenkor el, amelyek nem is elegendőek ahhoz, hogy a felnőtt ember életnehézségeiben támaszt adjanak, és azért vagyok most annyira rosszul, mert még az új formák nem alakultak ki. Az, ahogyan érdemes lesz majd felnőttként hinnem, vagy egy életnehézségen átküzdve magamat hinnem, na úgy meg még nem hiszek, vagy úgy még csak sejtem a hitet. És persze ezért most akkor nehéz helyzetben vagyok. Tehát amikor arról beszélünk, hogy azt éljük át még inkább, hogy kételkedünk, akkor érdemes azt a gondolatot hozzáfűzni, ez egy jó lehetőség arra, hogy a hitem elmélyüljön. Mégpedig azért, mert nagyon sokszor nem azért vagyunk rosszul idebent, mert kételkedünk, hanem azért, mert amikor kételkedünk, akkor ezt szörnyűnek találjuk. Azt gondoljuk, hogy ez egy katasztrófa. Azt gondoljuk, hogy vége mindennek. Valójában nem a kételkedés az, ami ennyire megnehezíti az életünket, hanem az, ahogyan minősítjük a kételkedésünket. Ezért tehát a második gondolat így szól, a kételkedés jó lehetőség arra, hogy a hitünknek egy érettebb, elmélyültebb formája alakuljon ki. És azért is érdemes ezt a gondolatot megemelnünk, mert ez lehetővé teszi azt, hogy a kételyben is valamiféle irányt igyekezzünk magunk számára találni. A harmadik gondolat így szól, hogy a kételkedés időszakaiban érdemes magunkkal is nagyon őszintének lennünk. Tulajdonképpen, amikor elkezdünk valamiben kételkedni, vagy bizonytalannak lenni, az szinte mindig együtt jár azzal, hogy elkezdünk kritikusak lenni, akár támadóak, vagy élesek, olyan világosan meglátjuk valakinek, valaminek, egy helyzetnek, embereknek, csoportoknak, bárminek az árnyékát, és olyan kételkedünk, fölerősödik a kritikánk. Ahogy fölerősödik a kritikánk, tulajdonképpen ez abból a szempontból hasznos dolog, hogy legalább az erőinket képesek vagyunk összeszedni. Mert ahogy dühöngünk, vagy kritizálunk, na legalább úgy érezzük, hogy nem vagyunk legalább teljesen tehetetlenek. De ha van erőnk ehhez, érdemes elkezdeni önmagunk felé összeszedni a bátorságunkat, és nagyon őszintének lenni. Egy kutatás jutott eszembe, egy skandináviai kutatásban arra lettek kíváncsiak, hogy mi történik azokkal, akik azt mondják, Skandináviába érkezve, nem skandinávként, hogy mi elvesztettük a hitünket. És az derült ki, hogy nagyon sokak esetében a folyamat úgy játszódik le, hogy odaérkeznek egy másik országba, és elkezdik a cselekvést, ami az ő hitéletüknek fontos cselekvés formája, abba hagyni. Például már nem mennek el arra az istentiszteletre, ami az ő felekezetük vagy vallásuk istentisztelete. Majd pedig eltelik néhány év, és megjelenik az elméleti kételj. És ha valaki őszinte magával, például beismerheti azt, hogy persze elkezdtem most már teljesen kételkedni egy csomó mindenben, mert már nem is csinálom. Hát tulajdonképpen már nem is szánok rá időt. Hát tulajdonképpen már nem is figyelek rá. Hát tulajdonképpen már időt, energiát nem szánok rá. Te valójában már nem törődök vele, vagy azzal, vagy ővele. rajta, akkor persze, hogy meg tud erősödni a kétel. Tehát a következő gondolat így szól, akkor elkezdünk kételkedni, természetes módon fordulunk kifelé, és megjelenik a kritika. És milyen jó, ha elkezdünk befelé is fordulni, és őszintének lenni. És ebben az őszinteségben esetleg nagyon egyszerű gondolatokig eljutni. Most ide szeretném még mondani, hogy milyen érdekes az, amikor befelé is igyekszünk ilyenkor őszintének lenni, nem csak kifelé kritikusnak, akkor például megjelenhet bennünk az alázat. Mert azt mondjuk, hát de tulajdonképpen tudom én ezt, hát nem tudom. Hogy eddig azt gondoltam, így van, most meg nem tudom pontosan, hogy van. És amikor a kételkedő ember nem a haragját, az indulatát, a dühét és a kritikáját erősíti föl, hanem talán bölcsebben az alázatosságát, ez egy jó lehetőséget teremt számára arra, hogy valami igazán eredeti, fontos, valami mélyen emberi történjen ő benne is. Így eljutok a következő, a negyedik pontig. Talán azt is mondhatnánk, hogy a tanítványokat látjuk, oda mennek, ahova Jézus rendeli őket, ahogy a Szentíró mondja, vagy hogy a fordításunk hangzik. Azután leborulnak, azután mennek, ahova a küldetés szól. A ma ember erre azt szokta mondani, na-na-na-na, hiteles ez? Nincs itt valami probléma az önazonossággal, hogy miközben ő kételkedik, vagy nem tartja ezt igazán így helyesnek, vagy úgy igaznak, akkor miért csinálja? Azt csináljuk, ami belülről jön, amit hitelesnek tekintünk, ami önazonos. Hogy van a kételkedés és az önazonosság összefüggése? Lehetséges-e az, hogy miközben cselekszünk egymásért, és bár nagyon sok kételjünk lehet különböző témákban, aközben mégiscsak önazonosak maradunk. Hát például önazonos maradhatok akkor, ha az előbb említett pontban az őszinteséget magam felé fönntartom és folyamatként gyakorlom, és azt mondom, kétségkívül ezt most úgy csinálom, hogy közben bizonytalan vagyok. És ahogyan fönntartjuk az őszinteséget magunkkal és magunkhoz, ez megteremti az önazonosságot, és közben pedig nem kell elállnunk attól a cselekvéstől, amire még mindig azt tudjuk mondani, hogy szerintünk ez helyes. Csak most nem olyan könnyű csinálni. Érdemes lehet föltenni azt a kérdést, kételkedés esetén, hogy az önazonosságunkat meg tudjuk tartani, hogy azt mondom, ebben vagy abban már nem tudok úgy hinni, mint eddig. Ez vagy az már nem úgy fontos nekem, ahogy eddig. Vagy ez vagy az talán már nem is fontos sehogyan sem. Mi az, ami fontos? Az nagyon ritka, hogy amikor kételkedünk, mindenben kételkedjünk, vagy mindenkiben kételkedjünk. Ilyen állapot szinte sosincsen. Ezért érdemes ezeket a helyzeteket arra használni, hogy világossá tegyük magunk számára, hogy na akkor viszont mi az, amiben még most is biztos vagyok? Vagy mi az, ami most is szilárd talaj a lábam alatt? És hogyha ezt megtalálom, akkor már is az önazonosságomnál vagyok. Következő gondolat, látjátok, most megspóroltam azt, hogy elmondjam, hány gondolat lesz. De most elárulom, most vagyok a felénél. De már most az ötödiket mondom, és 8 lesz, és szóval az ötödik így szól. Na akkor mi az, amit tehetek? Érdemes megőriznem, vagy előhívni magamból a nyitottságot. Mert miközben kételkedek, és lehet, hogy van már bennem némi alázatosság, aközben azt mondom, ezt vagy azt nem hiszem, vagy nem úgy hiszem, rendben van, de akkor hát, ha a nyitottság révén lehetőség nyílik arra, hogy a Szentlélek Isten úgy érintsen meg, ahogy eddig nem. Mert hiszen túlságosan is biztos voltam dolgokban, esetleg magabiztos lettem. Egy papbarátomnak olyan szép gondolatát hallottam, aki azt mondta, ugyanúgy még azokban a hetekben, amikor nem volt senki ott a padokban, azt mondta, milyen érdekes ez, hogy messzebb vagyunk egymástól, és mégis közelebb kerültetek hozzám. Hát ezt nagyon szép gondolatnak tartom. Egy igazi, eredeti tapasztalás, és annak a kifejezése. De milyen izgalmas, ahogyan inkább az alázat felé haladunk, ahogyan a kételkedésből tovább lépünk, de közben a nyitottságunkat is megteremtjük arra, hogy egyszer csak fölismerjünk, vagy rácsodálkozzunk valamire, amire a biztos ember nem csodálkozik rá. Mert ő most is ezt csinálja, vagy azt csinálja, tudja, mi a trendi, hogy hogyan kell átvinni magunkat az online térbe. De nagy dolog, mikor alázatossággal és nyitottsággal egyszer csak valamire rácsodálkozunk. És azoknak éppen ilyenkor van az ideje. Valahogy úgy, mint ahogyan tavasszal egyszer csak a semmiből valami ott kezd megszületni. Tehát eddig nem is volt ott semmi, és tényleg ez ott most van. Hogy nem csak a nagyot vesszük már észre, hanem a picit is. Na most akkor a következő gondolat így szól, hogy akkor érdemes már most tudnunk, hogy összeszedhetjük a bátorságunkat. A bátorság mire vonatkozik? Arra, hogy az új és fölismert dolgok, élmények alapján elkezdjünk mi magunk változni és alakulni. Elkezdtem azon gondolkozni, lehet, hogy ti is megtettétek. Itt vannak a tanítványok, azt mondja a Szentíró, a 11. A 11 tanítványból egyetlen egynek volt bátorsága ott lenni a kereszt alatt. 10, a többi 11 tanítványnak nem volt ehhez bátorsága. Majd ezek után bezárkóztak, és azt mondták nyilván, hogy hát sajnos ennek a történetnek vége. Valami olyasmit kaptunk Jézustól, amit csak tőle kaphattunk, de hát vége, vége. Csak megölték, csak vége van, csak eltemették, ott van a sírban. És amikor Jézus föltámad, és találkozik velük, egy csapásra a kételyek nem szűnnek meg, a kételyek tovább húzódnak, például azért, mert sokkal könnyebb emberként azt mondani, hogy hát reméltünk abban, hogy Jézus majd elhozza Isten országát, de hát nem így történt. Na hát erről azért van már tapasztalatunk. Jó, hát ez nagyon nehéz, ez egy gyászmunka lesz, egy néhány év alatt túl leszünk rajta. És mennyivel nehezebb tanítványként azt mondani, hogy a kereszt alatt nem voltam ott, tulajdonképpen nem hittem abban, amit Jézus megjövendőlt annyira sokszor, tulajdonképpen utána bezárkóztunk, és az volt bennünk, hogy vége mindennek. Mekkora bátorság kellhetett a tanítványoknak ahhoz, hogy belássák és elismerjék a saját gyöngeségeiket úgy, hogy közben megtalálják a bátorságuk forrását ahhoz, hogy másokért cselekedjenek. Hát ez... Igazán tisztelem az összes apostolt, akiknek úgy kellett aztán elindulniuk, hogy át kellett küzdeniük magukat, most így mondom, azon a vereségen és kudarcon, ami a személyiségükben örök időkön keresztül maradandó. Mit lehet tenni, mikor átéljük azt, hogy ezt elszúrtuk? De nem volt hozzá erőnk, ezt elrontottuk. De most már ez el is múlt. Emlékszem, és nézzétek el, ha ezt a történetet hallottátok már tőlem. Mikor kórházi lelki gondozást tanultam, akkor kérdeztem, nem is csak én, hanem ott ültünk a csoportban, attól a valakitől, aki hát már évtizedek óta a betegekkel foglalkozott, hogy akkor mit kell csinálni, hogyha valaki, akihez a kórházba mentem, vele kapcsolatban valamit elrontottam, és amikor legközelebb megyek hozzá, már üres az ágya, mert közben meghalt. Vagyis elszúrtam, és nem tudom kijavítani. És akkor mit kell csinálni? Hagyjuk az egészet? Éljünk keserűségben? Vagy kritikusan? És akkor ez a lelki gondozó a következőt mondta, hát, nekem se volt könnyű ezen átverekednem magam, mert természetesen előbb-utóbb nekem is megjöttek a kudarcaim, amelyeket már rájöttem, hogy nem tudok kijavítani. És akkor a következőre jutottam. Az életnek vannak azok a kudarcai, amelyeket képesek vagyunk kijavítani. De vannak az életnek azok a kudarcai, amelyeket nem visszafelé javítunk ki, hanem előrefelé. Nagyon egyszerűen szólva, megtanultunk valamit, és azt többé már nem rontjuk el. Valamit megtapasztaltunk, valamit átéltünk, valamin átvívódtuk magunkat, és azt már úgy soha többet nem fogjuk elszúrni, mert épp elég eleven bennünk. Nem, azt már nem rontjuk úgy el. És azt ettől kezdve előrefelé javítjuk ki, amíg csak ezen a földön élünk, minden egyes kapcsolatunkban. Ezért a következő gondolat így szól, hogy a bátorság után megengedhetjük magunknak, hogy döntéseket is hozzunk. Ezek alapján, az új élményeink és tapasztalataink alapján, fölhasználva akár a saját kudarcainkat vagy gyöngeségeinket is, látva, hogy az emberi gyöngeség nemhogy nem akadálya az Istenhez való fölemelkedésünknek, hanem sokszor szinte az egyetlen lehetősége. Azon töprengtem a mai napon, ahogyan egyre több találkozásom lett, hogy milyen érdekes, hogy fölvesszük a maszkot, hogy akkor mindegyikünkben talán van egy gondolat, hogy vigyázok rád. Hát azért veszem föl, mert vigyázok rád. De milyen izgalmas ez, hogy most olyan heteket élünk, hogy mindannyian, amikor megyünk egy másik ember felé, az van bennünk a maszkkal is, meg a távolsággal is, vigyázni akarok rád. Nem egy rossz mentalitás. És milyen izgalmas lenne, hogy amikor majd lekerülnek a maszkok, és közeledek egy másik ember felé, olyan 2 méternél legkésőbb eszembe jut, hogy vigyázni akarok rád. 1,5 méternél meg, hogy nagyon jól kell csinálnom. És nincs rajta maszk, és látom az orrod, és látom a szád, és látom a szemed, és az arcod. És hogy közel merészkedem hozzád, akkor az van bennem, na, kitüntetett helyzet. Minden egyes helyzet kitüntetett és rendkívüli. És akkor a záró gondolat így szól, ahogyan az apostolok bár kételkedtek, cselekedtek, ez egy jó lehetőség nekünk is. Hogy ahogyan átmegyünk ezen a folyamaton, aközben el tudjuk mélyíteni magunkban azt, hogy igen, de hogy az, hogy bezárkóztunk, ez azt jelentette, hogy igyekszünk egymásra vigyázni, de nem bezárkóztunk csak, illetve bár bezárkóztunk, nem zárkóztunk el egymástól. Más dolog bezárkózni és elzárkózni. És mi mondhatnám talán így, okosan bezárkóztunk, de lehet, hogy idebent nem, hogy nem zárkóztunk be, de főképpen nem zárkóztunk el egymástól. Azt mondta nekem egy kedves ismerősöm ma délelőtt, Feri, olyan érdekes ez, tudod, hogy ahogyan én is elkezdtem paradicsomokat ültetgetni, mert a balkonládába, hogy olyan érdekes tapasztalatom volt, mégpedig az, hogy miközben én megteszek mindent, aközben jött egy fagy. És hogy nem is tudom, mikor volt utoljára olyan élményem, mint hogy néztem a balkonládába az elfagyott palántát, hogy azt mondjam, de érdekes ez. Mennyire világos, hogy tényleg mindent meg kell tennem azért a paradicsomért, és mennyire világos, hogy sok minden meg nincs a kezemben. És hogy ilyenkor mennyire érdemes bíznunk. És azt mondta, hogy egyszer csak valahogy egy sokkal mélyebb összetartozást éltem át az elődeimmel, akik még tudták, hogy mit jelent a földdel összefüggésben megtenni mindent, és aztán nagyon bízni. Vagy a kettőből született meg az, hogy az életet tovább vitte.